Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelkes segítségül hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található Márk evangéliuma 15. fejezetében, a 33. versben eképpen. Amikor eljött a 12 óra, az egész földön sötétség lett, egészen 3 óráig. Amen. Kedves testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus földi életét, kereszthalálát végig kísérték a mennyei jelek. Ezek a jelek nem öncélú jelek voltak, hanem arra mutattak rám, hogy ki is ő valójában. Emlékeznek a testvérek arra, hogy egy héttel és két héttel ezelőtt arról szólt az igehirdetés, hogy noha a sokaság és a főpapok számos jelet láttak már, Jézus hatalmas csodáit megtapasztalva, mindezeket a saját szemükkel látva, ott a kereszten már gúnyolódva és nem hitre vágyva újabb jelet, újabb csodát kérnek. Ha te vagy a megígért messiás, akkor szállj le a keresztről. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha te vagy a messiás, tégy újabb csodát, szállj le a keresztről, hogy lássunk és higgyünk. És Jézus Krisztus itt nem adott jelet, illetve adott jelet, csak nem látták a gúnyolódók, mert a jel, a csoda éppen az volt, hogy nem szállt le a keresztről, hogy ezzel rámutasson az ő küldetésének lényegére, hogy másokat megmentett, mégpedig úgy, hogy magát nem kímélte, hanem önmagát oda áldozta érettünk, és ezért a világért. És attól kezdve is Jézus kereszt halálát számos jel kísérte. Ezekről a jelekről lesz szó az elkövetkezendő időben, hogy Jézus Krisztus kereszt halálát milyen jelek kísérték. De mindjárt az elején szögezzük le, hogy soha nem a jelek vezetnek bennünket hitre, hanem Istennek szent lelke, aki megnyitja az értelmünket, a szívünket és a szemünket, hogy lássuk ezeket a jeleket, értsük ezeket a jeleket, rácsodálkozzunk ezekre a jelekre, és ezekben a jelekben, amelyek azóta is körbevesznek bennünket, meglássuk az Isten megtartó, megváltó szeretetét. Vagyis ezek a jelek soha nem öncélú jelek, hanem hitre akarnak bennünket vezetni a lélek által, hogy ki is Jézus valójában, hogy felragyogjon előttünk Jézus személyének a titka. Emlékeztek arra a jelenetre, amikor Jézus lecsendesítette a tengert, a tanítványok nem bírtak az elemekkel, rádöbbentek arra, hogy milyen erőtelenek, milyen gyengék valójában, noha olyan nagy a szájuk sokszor, ott a viharzó habok között tehetetlenül álltak, Jézus pedig mennyei békességgel aludt a viharzó tengeren, és akkor a tanítványok felébresztették, hogy Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk. És akkor Jézus megkérdezte tőlük, hogy miért féltek ennyire, miért lesz urrá rajtatok a félelem, miért nincs hitetek, és ráparancsolta a szelekre és a habokra, és azonnal elállt a vihar, és csendes lett a tenger. És akkor a tanítványok, és sokan kérdezték, hogy ki ez? Ki ez valójában, hogy még a tenger és a szél is engedelmeskednek neki? Valójában ezek a jelek, minden jel, amely Jézus Krisztus élete, halála, feltámadása során adatott nekünk, amelyről az evangéliumok beszámolnak, és amelyek azóta is körbeveszik az életünket, erre a kérdésre felelnek, hogy ki is ő valójában. Hadd soroljam fel csak azokat a jeleket, amelyek Jézus megfeszítését és kereszt halálát kísérték. Sötétség támadt az egész földön, ez az első jel. A második, a templom kárpitja fölülről az aljáig ketté hasadt. Aztán a harmadik jel, a pogány római százados leroskadt, hitvallást tett, felragyogott előtte, hogy kicsoda Jézus Krisztus, bizony ez Isten fia volt. Már beszámol a Jézus követő asszonyokról is, akik az utolsó percig hűséggel ott álltak a kereszt tövében, ez is egy jel. És ha más evangélisták leírását erről a részről alaposan megtekintjük, akkor a többi evangélista még néhány jelet felsorol. Ezek a jelek, amelyeket eddig felsoroltam, ez a négy jel, a Márk evangéliumában is olvasható, de még ilyen jelek kísérték más evangélisták szerint Jézus kereszthalálát, hogy hatalmas földrengés támadt, a föld megnyílt, jelként, hogy kicsoda ő, sok szentnek a teste feltámadt, sőt a gúnyolódó sokaságból is sokan megtértek, hitre jutottak, és János evangélista is leír egy jelet, amelyben egy profécia teljesedett ben, egy ószövetségi jel lett valósággá, ugyanis a római katonák addig nem mehettek haza a kivégzés helyszínéről, addig a kivégzettek meg nem haltak, és hogy hamarabb elmehessenek, tehát nem irgalomból eltörték a szenvedők lábszár csontját, hogy ne tudják magukat kitámasztani, és így gyorsabban megfulladjanak, de mondom, nem az irgalmasság cselekedete volt ez, hanem hamarabb le akarták tenni a lantot, és amikor oda mentek, akkor a két lator lábszárcsontját eltörték, Jézus azonban már halott volt, az ő lábszárcsontját nem kellett eltörni, csak egy dárdával megbökték az oldalát, jelezve, hogy beállt a halál. És akik ismerik a Bibliát, tudják, hogy ezzel az ószövetségi jel teljesedett be, hogy Jézus az igazi bárány, a páska bárány, az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, mert az ószövetségi rendelkezések szerint a páska bárány csontját sem lehetett megtörni, és nyilván a páska bárány feláldozása az mindig az isteni szabadító tettre való emlékezést, és az ezért való hálaadást jelentette. És sorolhatnám még a jeleket. Jézus hét szava hangzott el a keresztfán, amelyből jó néhányat Márk evangélista is feljegyez. Jelek. Mindegyik jelről külön kell szólnunk, kedves testvéreim, mert olyan gazdag üzenetekben. A mai alkalommal csak az első jelet vesszük, és nyilván a Márk írása szerinti jelekről lesz végig szó. Ez pedig, hogy mit jelent az a sötétség, amely beállt Jézus halála előtt. Annyit hadd mondjak el meg itt a prédikációban, mert el fogom felejteni, noha technikai információnak tűnik. A Hogy emlékeznek a testvérek, hogy most már 3,5 éve magyarázzuk Márk evangéliumát. Az ünnepekben mindig megszakítjuk ezt a sorozatot, egy hét múlva családi karácsony lesz, az ünneplő gyülekezetet pedig számos ok miatt nem tesszük ki annak, hogy ebbe a sorozatba úgy csöppenjenek bele, hogy sem az előzményeket, sem a következményeket nem látják. Ezért az Úr kegyelméből ma januárban folytatjuk ezt a sorozatot, és úgy látom, hogy körülbelül húsvétig fog kitartani, tehát közel 4 évig magyarázzuk majd Márk evangéliumát. Kedves testvérem, a sötétség jele. A többi jellel együtt arra mutat rá, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És akkor itt advent második vasárnapján Isten felteszi nekünk a kikerülhetetlen kérdést. Ki neked Jézus Krisztus? Mert nem spórolhatod meg, hogy ezzel a kérdéssel ne nézz szembe igazán és komolyan. Ki számodra Jézus Krisztus? Hol tartasz a hídben? Látod-e a jeleket? Érted-e a bibliai jeleket? Felragyogott-e előtted az a boldog hitvallás, amit a pogány százados megfogalmazott? Bizony ez Isten fia volt. Ha felragyogott ez a jel, ha ott van a hitvallás az évedben, akkor hol tartasz a hit útján? Kedves testvéreim, engem is megkérdez Isten lelke, aki felett telnek az évek, az évtizedek, és egyre erősebben megkérdez az Isten lelke, hogy hol állsz a hitben, milyen a te hited? Valóban Úrnak, Krisztusnak, Isten fiának, megtartónak, megváltónak vallod-e őt? És ez látható-e az életedben? Mondom ezt a kérdést egészen személyes. Senki nem spórolhatja meg, nem engedi az Isten, hogy elmenjünk ebből a világból, amíg ezzel a kérdéssel nagyon komolyan nem szembesülünk. Tehát a sötétség. Mit jelent az a sötétség, amely beállt 12 óra és 3 óra között? Aki a Károli fordítást olvassa, a régi Károlit, 6 óra és 9 óra között. Tisztáztuk már ezt egyszer, ugyanarról az idő intervallumról van szó. Csak Károli a zsidó időszámítás szerint határozza meg ezt az időszakaszt, és ők ugye 6 órától számolták az időt, de Márk evangélista már ezt átkonvertálja a római és a mai időszámításra 12 órától 3 óráig a zsidó időszámításhoz, amilyenhez képest mindig 6 órát kell hozzáadni, de nem ellentmondásról van szó, ugyanarról az időszakról, tehát világos, fényes nappal 12 és 3 óra között egyszerre csak teljes sötétség áll be. Képzeljük el, ha most hirtelen teljes vaksötét lenne. Rettenetes lenne. Megijedni. Mert nem félhomályról van szó, nem téli szürkeségről van szó, hanem teljes sötétségről. Ez a sötétség egyrészt rámutat az ember alapállapotára, Isten nélküli életére. Ez a sötétség valójában jelzi az Isten jogos ítéletét az Isten nélküli állapotunkon, a felett, amelyet ott műveltek Jézus Krisztussal, amit azóta is teszünk, ahogyan élünk, és ez a sötétség, ez segít ahhoz, hogy tudatosodjon bennünk, és sokakban, hogy milyen ítéletes az ember lét Isten nélkül, milyen rettenetes. És ez a sötétség azt is hirdeti, hogy a világ világossága eltávozik ebből a világból. És a világ világosság, a valódi világosság eltávozik ebből a világosságból, akkor nem marad más, mint hogy úrrá lesz rajtunk a sötétség. Uram, irgalmazz, Krisztus, kegyelmezz. Kedves testvéreim, mi azt gondoljuk, hogy látunk, és hogy jó irányba megyünk, és hogy mindent jól látunk, és magabiztosan hirdetjük a magunk meglátásait, a magunk részigazságait. Mi azt gondoljuk, hogy élünk, és szeretnénk még jobban élni, és teljesebb, boldogabb, élvezetekkel teli életet élni. És a sötétség azt jelenti, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Hogy azt hiszed, hogy látsz, és nem látod helyesen a dolgokat, nem vagy minden tudás birtokában. Még a saját önző kegyességet sem bírja a teljességet. Valójában Isten ítéletét jelenti ez a sötétség, az ember alapállapotát, a világ világossága elmegy, akkor marad a sötétség, a János evangélista megfogalmazza, az pedig az ítélet, hogy a világosság a világba jött, és az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, sőt a sötétséget tartották világosságnak, és amikor ránk köszönt a teljes sötétség, akkor az rettenetes, mert tényszerűen megmutatja, hogy milyen állapotban vagyunk valójában. Tehát ez a sötétség először az Isten ítéletének a jele. Kedves testvérek, mennyi sötétség van ebben a világban, és mindig magunknál kezdjük. Mekkora a mi hitünk? Én vétkem, én vétkem. Én igen nagy vétkem. Tehát ezzel a lelkülettel mondom el a következő példát, és ez csak egy egyszerű példa lesz. Reggel a kocogás közben, egy kerítésnek a túloldalán beszélgetést hallok, nem tudom kik, többen. De az a téma, azok a szavak, az az indulat, az a hanghordozás rettenetes volt. És csak egy példa, hogy mennyi sötétség van bennünk, mennyi sötétség munkál ebben a világban, és nem is akarok ennél súlyosabb, ennél nagyobb példákat mondani. A sötétség rámutat az Isten nélküli ember alapállapotára. De a sötétség valami másra is rámutat. Mert ez a sötétség nem csak az ítélet jele, hanem az Isten csodája, az Isten szeretetének a megmutatkozása, és nem tudom, hogy a jel kapcsán erre valaha gondoltunk-e. Kedves testvéreim, itt nem valami csillagjelenség, vagy égi jelenség ugaszta ezt a sötétséget, ahogy próbáljuk a betlehemi csillagot valamiféle csillagjelenséggel összefüggésben magyarázni. Itt ez a sötétség csoda. Isten tette, aki beleavatkozott azokba a törvényszerűségekbe, amit ő maga teremtett bele ebbe a világba, mert ő neki erre van hatalma. És ez a sötétség, most gondoljatok Jézus Krisztusra, azt jelenti, hogy eltakarja az ő gyalázatát. Többé nem látják az ő kínszenvedését, azok, akik a kereszt alatt állnak és gúnyolódnak rajta, és élvezik a másik ember szenvedését. Döbbenetes egyébként az a katasztrófa turizmus, hogy amikor valami történik, akkor emberek megjelennek, és elkezdik élvezni a másik szenvedését, és itt tudjuk, hogy egy rendkívüli szenvedés történik, egy megváltó, helyettes elégtétellel teli Isten emberi szenvedés. De hogyha tudunk gyönyörködni a másik bajában, élvezni a másik baját, felfújni a másik baját, csáncsogni a másik baján, élvezni a másik baját. Egy baleseti sebész testvéremmel, nyaraló gyülekezeti tagunkról beszélgettem, hogy elmondta, hogy amikor van egy tömegbaleset, akkor a súlyos sérültekkel egy órán keresztül nem tudnak mit tenni, mert a rendelő felbojdul, és jön a katasztrófa turizmus, a helyszínelők, a rendőrök mind-mind megjelennek, ők is jönnek, kíváncsiskodnak, és ki kell őket küldeni, hogy menjenek már innen ki, mert nem tudjuk az életmentő szolgálatunkat végezni. És amikor ez a sötétség beköszönt, akkor az Isten óvó, elfedő, elrejtő szeretete körbeveszi Jézus Krisztust. A Bibliában keresetek rá erre a kifejezésre, hogy elrejtettség, szent elrejtettség. A Zsoltáros is annyiszor írja, hogy a te szeretetet körülfog és elrejt engem. Tehát nem csak negatív értelme van a sötétségnek, nem csak az ítéletre, hanem az Isten kegyelmére mutat rá, és nem csak Jézus Krisztussal kapcsolatban, hanem ő általa, az övéivel, az ő népével kapcsolatban is. Elrejt bennünket, és amikor ez a sötétség beköszönt, akkor csend lesz. Akkor abba marad a gúnyolódás. Abba marad a káromlás. Abba marad a csúnya beszéd. Többi a sötétségben nem merik káromolni az Urat. A sötétség Isten kegyelmi tette is. Elrejtő, elfedő, a káromló beszédet megszüntető kegyelmének, jóságos szeretetének a jele Jézus Krisztusra, és ránk nézve is, sőt, hadd élezzem még ki ennek a sötétségnek a pozitív jelentését, hogy ez a sötétség Isten kegyelme kapcsán az ő szabadító irgalmát is jelenti. 12 órától 3 óráig áll be ez a sötétség. Értitek, a sötétségnek, a rossznak, a próbáknak éppen Isten elfedő és szabadító szeretete által van határa. 3 óra, 30 óra, 300 óra, valamennyi. De valamettől valameddig tart. És az övéi ezt tudják, hogy lesz megoldás, hogy lesz feltámadás. Ahogy Jézus Krisztus is ezzel a reménységgel szenvedett a kereszten. Értitek, hogy nem tart vég nélkül. Isten nem próbál bennünket erőnk felett. A szenvedésnek, a próbatételnek van határa, van vége. Amikor Marcaliban katona voltam, és az elején nagyon el voltam csüggedve, emlékszem, egy akkori lelkész testvérem írt nekem egy levelet, és azt az igét idézte, hogy lesz 10 napig tartó nyomorúságotok. És ez a 10 nap azt jelenti, hogy 10 nap, 10 hónap, valamennyi. De ez egy behatárolt idő. Van vége. Isten szeretete, szabadító, sötétségből világosságba kihozó irgalma érvényesül az életünkben. Tehát 12 órától 3 óráig sötétség jelenti az Isten ítéletét, és jelenti az Isten szabadító, elrejtő, megváltó kegyelmét egyaránt. Ennek a jelnek van egy negatív, ítéletes és egy pozitív evangéliumi értelme. És ugye milyen érdekes, hogy ugyanaz a jel. És mégis más jelent, most hadd mondjam így, nem találok rá jobb szót. A hitetlennek és más jelent a hívőnek. Más jelent a sötétség azoknak, akik Isten nélkül élnek, és más jelent a sötétség azoknak, akik Jézus Krisztusban, abban az Úrban, aki ott szenved a kereszten, és feltámadott a halálból, és legyőzte a halált, egészen más jelent. A mi számunkra egészen más jelent, mint a kereszt is. Hát a kereszt nekünk reformátusoknak is, az Isten szeretetének megváltó irgalmának a jele. Még a világnak a kudarc, az erőtelenség, a gúny, a gyalázat, a bolondság, a botrány szimbóluma. Kaptuk valakitől ezt a gyönyörű festményt, életnagyságú. 2x1 méteres olajfestmény. A keresztre feszített Jézus, amelyben egyszerre ott van a sötétség, és ott van a ragyogás, a világosság. A sötétségből a világosság, a gyönyörű színekkel megfestve. Hova tegyük ki a református templomba? Jaj, második parancsolat. Hát mi nem imádjuk ezeket a festményeket, az üzenet a lényeg, az ikletettség a lényeg. Hova tegyük ki? A gyerekek félnek tőle, sőt, többen mondták, hogy olyan félelmetes. Tegyük ki ide a gyülekezeti terembe, tegyük ki a gyülekezeti házba, egyáltalán merjük valahova kitenni, mert olyan félelmetes. Hát ez hit kérdés, hogy hogyan látjuk mi a keresztet, kedves testvéreim. Úgyhogy hát más jelent azoknak, akik nem járnak hitben, meg más jelent azoknak, akik hitben járnak, és most nem erről a konkrét festményről van szó, bár szerintem gyönyörűen kifejezi a sötétségnek ezt a kettős jelentését. És ha van még egy pár perc türelmetek, mert az evangélium mit jön? Hogy áldott legyen az Isten, hogy ő a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. És engem itt Balaton Almádiban minden reggel, amikor nézem a Balaton parti napfelkeltét, akkor ez az íge jut eszembe. És az az imádság fogalmazódik meg bennem, hogy Uram, köszönöm, köszönjük, hogy itt élhetünk, és még inkább köszönjük azt, hogy a te csodálatos világosságod minden sötétség ellenében átjárhatja az életünket, sőt, még itt a bibliai sötétség is a te kegyelmed jele. De azért, hogy felragyogjon a világosság, hogy felragyogjon előttünk a Krisztus születésével eljött naptámadat. Úgyhogy ne haragudjatok, nem akarok benneteket lefárasztani, de hogy ez az ige teljes legyen, tényleg kérek 2 percet, én most 2 percben megpróbálom összefoglalni a világosságról szóló bibliai tanítást, hogy értsük ezt a kontrasztot, és tényleg felragyogjon az evangélium. Mert mit jelent, hogy a sötétségből világosság ragyogott fel nekünk? Nem a világosságot, a fényt istenítjük. A világosság az Isten tulajdonsága. Isten teremtette a világosságot. Ő elérhetetlen világosságban lakozik, és amikor Isten megjelenik, azt mindig valami fényjelenség kíséri. Az ember számára annyira szent az Isten, hogy ezt a világosságot el sem tudja hordozni. Isten teremtette ezt a világosságot, és az isteni világosság az mindig az élet szinonimája. Ahol az isteni világosság van, ott van az élet. És amikor Isten azt mondja, hogy legyen világosság, akkor azt mondja, az élet istene, az igazi, valóságos, egyetlen világosság istene, hogy legyen élet. Az én örök életemet megosztom másokkal, legyen élet, legyen világosság, legyen öröm. Ezért teremtette Isten a világot, ezért teremtette Isten a világosságot. És amikor a bűn miatt sötétség köszöntött erre a világra, akkor Jézus Krisztusban ő eljött, meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, de az ő elviselhetetlen világosságát Jézus Krisztusban letranszformálta, hogy olyan naptámadattá legyen számunkra Jézus Krisztus, amibe, akibe beletekinthetünk, és nem vakulunk meg, és látjuk az Isten világosságát, és megtartó szeretetét. Ezért mondja az ége, hogy Jézus Krisztus a világ világossága. És hogyha mi hiszünk ő benne, ha a sötétségből az ő kimondhatatlan világosságára kihívott bennünket, akkor az isteni Jézus Krisztusban megjelenő világosság az tükröződik rajtunk, és mi is elkezdünk Krisztusivá formálódni és világítani másoknak. Jézus a világ világossága, és Jézus az övéire mutat, hogy ti vagytok a világ világossága. És mi úgy lehetünk a világ világossága, ha rendszeresen az ő igéjére figyelünk, ahol ezt a világosságot, ezt az isteni krisztusi világosságot újból és újból megkapjuk, hogy mi is világíthassunk. Gyönyörű íge, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. És figyelitek, nem állhatom meg. Mécses az Isten igéje. Mécses világít. Nem világít be mindent, a hívő ember nem tud mindent, nem tudjuk a részleteket, annyira fáraszt, amikor mindent meg akarunk magyarázni. Mécses a biztos út irányt mutatja. Mutatja azt, amerre nem szabad elmenni, mert ott szakadék van. Útjelzőket tesz a biztos út irány mellé, miközben segít, hogy helyesen értékeljük az eseményeket, bármi történik velünk, A hívő ember életében, az ő népe életében nincsenek véletlenek, és szent lelkesen túl lássunk ezen a világon arra az örök hazára, ahol majd eljutunk a színről színre, látásra, az igazi világosságra, hogy a Jelenések könyve mondja, ott nem már, nem a nap lesz a te napvilágod, hanem az Isten világossága tölti be az életünket, és ott ér bennünket ez az aha élmény, ott a színről színre, látásban, aha, most már értem. Itt az Isten teljes világosságában maradéktalanul, hogy Isten mindent jól és szépen intézett. Kell-e ennél több? Kedves testvéreim, advent második vasárnapján ez a gyönyörű ige, egyetlen egy igevers, arra az örömre hívjon el bennünket, hogy Isten a sötétségből, a sokféle sötétségből, az ő kimondhatatlan krisztusi világosságára hívott el bennünket, hogy mi magunk is világítsunk, állandóan töltekezve az ő igéjéből, még nem megérkezünk ő hozzá. A keresztre feszítés első jele a sötétség. Tele evangéliummal, világossággal. Ugye együtt valljuk, Jézus Krisztus, a világ világossága, Isten fia, megváltó. Amen.